Szeptember 21-én lesz az Independent Label Fair, vagyis bemutatkoznak a független magyar kiadók, és megkötetnek az évezred üzletei. Ez még persze odébb van, de ide köthető a Rádió Café jövő hét szerdán induló Buda Beats különkiadás sorozat is, ami bemutatja a fenti esemény lemezkiadóit, vagy legalábbis egy részüket. A vendégem pedig Penterényi Pál, az Independent Label Fair és a Buda Beats kiadó alapítója. Hello, hello!
Sziasztok, hello!
Tegyük az elején tisztába, sok mindenről lesz szó, jó? Itt leszel velünk egy órát.
Okay.
Ezt csak előjegyzem. Tegyük tisztába a független kiadók szerepét, így általánosságban. Miben különbözik a független és a major kiadó egymástól, és mit nyer egy előadó, hogyha egyiknál vagy másiknál szerződik?
A nagy különbség ugye az az, hogy a major kiadóknak a piaca az kb. A 90 vagy 95%-át lefedi. És az a maradék 5-10% az az, ami a független lemezkiadáson keresztül megy. Ami nagy különbség nyilván, hogy egy major kiadó nagyon sok pénzt tud bele nyomni egy-egy előadóban, nagyon könnyen föl tudja futtatni ilyen szempontból, láthatóságot tud nekik biztosítani, viszont nagyon szűk műfajon belül működik ez a dolog. Tehát, hogy nyilván egy alternatíva vagy undergroundabb műfajú előadót nem nagyon fog fölkarolni, mert nem éri meg csomó pénzt belerakni, hiába lesz annyira látó mezőbe, de annyi felvevő piaca nem lesz ennek. Tehát, hogy az underground stílusú előadók általában független kiadókat választanak. Egyrészt ezek ilyen családiasabb.
Presztízs értéke is van, nem? Tehát egy underground, vagy egy underground zenekar, vagy előadó az nem fog oda menni a Sonyhoz, vagy a Universalhoz, nem? Mert félhet attól, hogy túl sok minden
hát megkötik
lesz beleszólása.
Adott esetben a kezét, igen. Tehát, ja. Hogy az egy ki van találva, ott ez egy profi módon működik a dolog, csak teljesen más a mentalitása a kettőnek. És adott esetben egyébként olyan is van, hogy egy előadó vagy egy zenekar alapít egyébként ilyen független kiadót, és akkor ő aztán végképp ugye azt csinál, amit akar.
Ki.
Így van, vagy magát, vagy egyébként a látóterében lévő egyéb hasonló műfajban dolgozó előadókat is utána maga köré gyűjti, és akkor így lesz egy nagy kiadó. Ilyen egyébként például Trottel idehaza.
Trottel?
Trottel, igen. Tehát alapvetően ez a nagy különbség, nyilván az is, hogy teljesen más a kommunikációja ennek a két csoportnak. Sokkal családiasabb tud lenni egy független kiadó, ami sok esetben az előadóknak is szimpatikusabb tud lenni.
Erre egyébként vannak jó példák, mondjuk a nem tudom, 80-as, 90-es évekből, hogyha tudsz ilyet hozni, akkor nyilvánvalóan mást jelentett kiadónak is lenni, meg előadónak is lenni, talán ezt nem kell magyarázni, nem volt ennyire demokratizált a hozzáférés a bizonyos zenékhez, meg egyéb kulturális termékekhez sem. És hogy most mennyiben változott a világ, és hogy a jelenünkben vannak-e jó és rossz példák erre, hogy független vagy major kiadók?
Hát idehaza például 80-as, 90-es években azért viszonylag kevés kiadó működött, mondjuk ami jó példa szerintem, és a független lemezkiadásra egy jó példa a Bahia például, ami működött, akik nagyon alter előadókat adtak ki, kazettán.
Akiket már a Hungaroton nem mert felvállalni?
Hát meg akkor már a Hungaroton nem is nagyon foglalkozott ezzel, tehát hogy az már egy ilyen törés volt. Ugye a 89-ben ugye megszűnt itthon a hanglemez gyár, úgyhogy onnantól kezdve itthon nem is lehetett vinil lemezeket gyártani, hanem külföldön kellett. De nyilván abban az időben azért inkább az volt a trend, hogy a kazetta volt akkor a top, és mindenki azt vásárolt és azt gyártott. Ehhez képest a 2000-es évek második felétől itthon is elképesztő sok lemezkiadó alakult. Ez annak is köszönhető nyilván, hogy volt egy nagy vinilboom, szóval, hogy az érdeklődés az nagyon megnőtt a vinillemezek iránt, és csak egy példaként, hogy tényleg ilyen látszódjon, hogy miről beszélek, a szeptemberi rendezvény, amit 8. éve szervezek, az Independent Label Fair, a 8 év alatt 90 kiadót mutattunk be. Ami elég soknak számít.
Sosem sincs átfedés még egyébként, hogy egyik évben
de van természetesen, tehát összesen 90, az idei évben 45 kiadó lesz jelen egyébként. De ez egy tényleg nagy szám, úgy, hogy ezek csak azok a kiadók, akik fizikai formátumot kiadnak. Tehát vagy vinillemez, vagy CD, vagy kazettán, vagy valami alternatív formátumban volt olyan, vagy van olyan kiadó is, aki egy debreceni kiadó, aki floppy lemezeken jelentheti meg a zenét, vagy van, aki VHS kazettákon adja ki, szóval, hogy nagyon...
Mai napig?
Igen, tehát, hogy most igen, ez egy igen, ilyen igen, igen, igen. De retrofes. Volt olyan, hát valamilyen szempontból igen, de volt, van olyan kiadó, aki a zenélő spaklit gyárt le 10 darabot, és ott van rajta lejátszó a spaklin, az be is rezonál pluszba, tehát ugye nagyon extra dolgokat is ki lehet kapni egy ilyen vásáron, de nyilván az alapvetés az az, hogy a vinyl CD meg a kazetta.
Ezek a hordozók egyébként, amit mond, az alternatív hordozók, ezek egyébként szerintem semmi egyébre nem jók, csak arra, hogy felhívják a figyelmet magukra, nem? Vagy javíts ki, hogy ennek praktikus oka van.
Tudnak pluszt adni, mondom például, hogy ilyen a zenélő spakli az egy pluszt ad hozzá
de a zenei élményhez. Érted, a floppyhoz kell venned egy régi számítógépet.
Hát vagy már van neked, mert van. Tehát hogy nyilván ja. Azért vásárolsz, de nyilván van egy csomó olyan vásárló, akik mint egy merchet veszik meg, tehát nem magát, nem hallgatják meg esetleg sose a lemezt, hanem megveszik és kirakják a polcra.
Ja, de ők ugyanúgy ott vannak a spotin, tehát az már ilyen kötelező jellegű, gondolom, igen. Hogy mindenki ott van az online térben.
Igen, hát van, aki ott van, van, aki ezt nem akarja nagyon túlzásba vinni, tehát hogy mi is egyébként nem mindent terjesztünk digitálisan, van, ami csak fizikai formátumban adunk ki.
Na, ez érdekel, mert hogy ebben, ugye ez is gondolom egy független kiadói magatartás. Igen, tehát ilyet nem látsz a major kiadóktól. Nem. Szóval ez a fajta lázadás, nevezhetem lázadásnak? Ez, hogy nem adsz ki, vagy nem terjesztesz egy zenét például Spotify-on vagy YouTube-on, ez nem ilyen széllel szembepisilés?
Hát nevezhetjük
így. Nem látszol,
így
nem
is,
játszol de... alapon?
Nem hiszem egyébként, tehát hogy nyilván van egy követőbázis egy kiadónak, tehát hogy elérést tudsz úgy is produkálni, hogy nem mindenbe veszel részt, ami neked nem biztos, hogy a legszimpatikusabb egyébként. Tehát hogy pont ezért jó a független lemezkiadás, mert hogy megtehetsz ilyen dolgokat, nyilván az előadó tudja, hogy a kiadónak mi a gondolata emögött, és vagy tetszik neki, és akkor ott kiadja, vagy ha nem, akkor nem. Tehát hogy nyilván ez döntés kérdése is, de például olyan is volt, hogy egy régi, nem tudom, brazil számnak a feldolgozását akartok kiadni, és pusztán anyagi szempontból a jogdíjak miatt kifizetjük, hogy fizikailag mondjuk 300 vagy 500 darab lemez megjelenjen, viszont olyan sokat kéne fizetni, hogy digitálisan is menjen ez, hogy azt már inkább nem. Tehát, hogy aki szeretné, az úgyis megveszi lemezen.
Tehát vannak ilyen anyagi megfontolások is.
Persze. Hát maga... egy kis kiadónál, tehát ez általában egy-két ember viszi egy kiadót. Aha. Tehát ezek nem ilyen nagy cégek vannak mögötte, hanem általában ilyen hobbi kiadók ezek azért nagy részt. Uh-huh. Attól függetlenül, hogy a hozzáállás nem hobbi szinten megy, hanem vérprofik is vannak. Nyilván vannak, akik évi egy-két kiadványt adnak, neki van, aki sokkal többet, de a hozzáállás nyilván nagyon profi tud lenni, de maga a mögötte lévő humán erőforrás az kb. A hobbi kategória.
Hogyha egy zenekar saját kiadót hoz létre, hogy a saját kiadványait utána kiadja, igen. Vagy akár maga mellé szervezen néhány hasonló zenekart, ha ez praktikusan működik, akkor miért nem csinálja ezt mindenki? Itt ugye nincs beleszólása egy kiadónak, itt csak mi vagyunk, ugyanúgy akkreditálva vagyunk, ahogy tetszik, vagy kreditálva vagyunk akár a nagy terjesztőknél. Ilyenkor mi az, ami meg tud gátolni? A kényelmesség, kényelem, az, hogy inkább ezt rábízom a nagyokra, vagy valami egészen más anyagi szempontok?
Hát van többféle szempont. Nyilván van anyagi szempont is, hogy nem ő kell kifizesse a elég vaskos összegeket. Tehát egy lemezgyártás az ilyen 6-800 ezer, 1 millióba is tud kerülni.
A lemezgyártás, de már nagyon kevesen gyártanak már lemezt. Tehát kevesen adnak ki fizikai lemezt.
Igen. Hát kevesebben, mint ami persze digitálisan megjelenik. Igazából azt tudom erre mondani, hogy nyilván az a tapasztalat nincs meg rögtön egy zenekar mögött, hogy kell ezt terjeszteni, hogy kell ennek láthatóságot biztosítani. Hogyha egy kiadónál van, akkor ez alapból tudja biztosítani, aki mondjuk nem ma indul, mint hogyha ő csinálna. Mm. Tehát, hogy van egy tudás a kiadók mögött, amit szerintem érdemes felhasználni, mert emiatt sokkal nagyobb sikereket lehet elérni. És már csak, de és mondom, ennek vannak anyagi dolgai is a tapasztalaton kívül.
Beszéljünk egy picit a Buda Beatsről, meg arról, hogy ti miben különböztök, vagy ti milyen, hány zenekar bír el egy ilyen kiadó, egy ilyen független kiadó, és hogy milyen írott és iratlan szabályai vannak egy ilyen jellegű kiadónak, ahhoz képest, amilyen mondjuk egy major kiadó, egy nagy kiadó.
Hát a mi kiadónk, a Buda Beats azért speciális, amit Fonyadi barátommal csinálunk, hogy azt adunk ki, amit mi, mert mi DJ-zünk is mellette, nem csak lemezeket gyűjtünk.
DJ és... Gandarma. Bocs, ezt nem mondtam el az elején. Túl sok volt a titulus.
Szóval, hogy azokat adjuk ki, amiket mi szeretnénk játszani, amit le is játszunk. Tehát ez nálunk az ilyen szelekciós, mivel eléggé eklektikus egy-egy szettünk, ezért a dubtól a house-ig elég sok minden belefér. A pszichedelikus rock is. Tehát, hogy mi nekünk, csak hogy nem tudom honnan mondjak példát, az első magyar afrobeat zenekar a Mabon Dawud Republicnak az LP-jét is kiadtuk.
Mondd még egyszer.
Mabon Dawud Republic.
És még egyszer. Igen?
És ki tudtam mondani ezt.
Figyelj, elsőre olyan cson nélkül hallod.
De mondjuk a Vukán Györgynek a Linda sorozatnak a zenéjét is kiadtuk, de régi magyar exotikus jazzeket is újra kiadtunk, amit annól a 60-as években adott ki a Hungaroton, vagy mai etnó tánczenét is. Tehát, hogy mi nekünk tényleg elég széles a spektrum, és valahogy így döntük, de már nem emlékszem, mi volt az eredeti
felvetés. Hát az, hogy milyen írott és iratlan szabálya vannak ahhoz képest, amilyen egy nagy kiadó.
Na, ez az írott és iratlan szabály, hogy nincs nagyon szabály nálunk. Tehát, hogy amit megtudunk ketten, azt mondjuk az Ákosra, hogy na, ez nagyon jó, ezt ki kell adni, akkor kiadjuk.
Orwelli állatfarm.
És éppen ezért, igen, éppen ezért nincs olyan, hogy egy-egy előadót viszünk elejétől a végéig. Tehát mi általában projektekben gondolkozunk, aha, egy-egy zenei anyaggal kapcsolatban döntünk. Nyilván van olyan előadó, aki az elejétől kezdve is, még most is nálunk van, viszont van egy csomó olyan, aki viccesen mondva kiadó szédelgő, szóval, hogy egyik lemez itt jelenik, meg másik ott, harmadik amott, tök oké.
De ilyenkor mi történik? Ő magában nem biztos a stílusában, a lojalitása kopik meg, vagy ki se alakul, személyes okok, szimpátia,
antipátia. Én egyébként még ott van egy tök jó gondolkodásmód, például az, hogy sokkal nagyobb láthatóságot teremt magának, mert egy nem biztos, hogy ugye azokat a hallgatóságot éri el egy-egy kiadóval. Tehát, hogy minden kiadó mögött van, nem tudom, adott esetben pár száz, adott esetben több ezer, adott esetben több tízezer követő, aki figyeli, hogy miért ki a kiadó. És hogyha egy olyan előadó, aki belefér több kiadónak a katalógusába, mindenhol megjelentett ezt-azt, akkor lehet, hogy összességében ő sokkal több embert fog ezzel elérni, ami neki hasznos.
Szóval ez platformot is ad a másik
de ezért
kiadó.
De ezért is fontos például a különbség a független és a major között. Egy major kiadónál ezt nem teheted meg. Aláírsz X évre, és azt írod alá, hogy minden évben egy lemezt mondjuk meg kell jelentetned, tök mindegy, hogy akarsz-e lemezt csinálni, vagy nem, akkor is meg kell csinálnod.
Ja, tehát ha nincs ihlet, akkor is tolnod kell.
Akkor is tolnod kell, mert ott van a határidő, különben fizethetsz vissza, nem tudom mi pénzeket, meg nem tudom. Tehát, hogy a független kiadásnál ez nincs ilyen, és emiatt ilyen lehetőségeid is vannak.
Arról egyébként van-e véleményed, és ha igen, akkor azt megosztod-e velünk, hogy mostanában egyre többet olvastunk olyat, hogy régi nagy zenekarok eladták a kiadási jogát, akár egy életműnek.
Igen.
És azt hiszem, hogy a Rolling Stones is érintett, hogy ők is eladtak dalokat.
Szerintem a Michael Jacksonnál is, hogy van a Beatlesnál is.
Igen, Beatles-ságerek is voltak, igen. Na minden, milyen eszembe fog jutni még kicsoda. Szóval, hogy ezzel mi a helyzet? Ilyenkor ez egy jól megfontolt szándék, tehát ilyenkor leül a kockás füzettel a kiadó, vagy az előadó, vagy az előadónak a jogtulajdonosai, vagy jogörökösei, és megnézik, hogy hát igen, ebből ennyi pénzünk úgyse lenne amúgy, hogyha mi magunk kezelnénk ezeket a jogokat, vagy ezeket a dalokat, akkor nekünk ebből nem jönne össze annyi, mint amennyit most összehozunk. Vagy ilyenkor mi van?
Hát nyilván lehet, hogy nincs meg a tapasztalat, igen, mögötte, hogy ezt hogy kéne csinálni, és nem
Justin
is,
Bieber, ne. Eszembe jutott. Na, ő is például adott el így.
Nyilván ilyen részleteibe ebben nem láttam bele egy ügybe se, de nyilván az adott jogtulajdonosnak az a gondolatmenete mögött, hogy a lehető legtöbbet kihozni belőle, akár ugye egy összegbe, és utána egy profi kezelje ezt a dolgot.
Justin Bieber, itt van, megtaláltam. Justin Bieber eladta a zenéinek a jogait.
Amit a kiadás jogait.
Igen, a kiadás jogait. To Hypnosis Songs Capital for a reported $200 million. Tehát 200 millió dollárra adta a zenéinek. És mondom, az eddigi zenéinek, mondjuk azt. És akkor aztán most újra kezd majd valami írni, és akkor azokat meg majd egyszer újra eladja. Szóval ezek most nagyon nagy számok, ezek Magyarországon valószínűleg soha nem fognak megjelenni.
Nyilván a felvásárló szempont, hogy ez egy befektetés, nyilván ő is kiszámolta a kockás papíron.
Aha.
Hogy neki mennyit ér meg, mennyiből lesz sokkal nagyobb haszna, viszont nem ugye az előadónak kell ezzel foglalkozni, hanem ő fog ezzel foglalkozni. Tehát, hogy mennyi befektetett pénzzel és energiával tud majd sokszorosát ebből kihozni.
Ilyen gyakorlatra valószínűleg Magyarországon nem fog sor kerülni.
Ki tudja.
Te vásárolnál meg így ilyen nagyon nagy pénzért, nem tudom, azt mondaná neked, nem tudom, a Damien Ferenc, hogy figyeljetek, itt van 100 millió ér az összes dalom.
Hát, hogy mondjam.
Forintért persze,
vannak nem dollárról beszélünk. Hát a Hungarotonnak a kiadási jogait is megvásárolták annó.
Mm.
Tehát ez már magánkézben van.
Igen.
Tehát, hogyha te jogosítani akarsz, akkor egy nem a államtól kérsz jogot arra, amit az állami pénzen fölvettek zenéket, hanem...
Hát ez igazi privatizáció, nem?
Így van. Tehát, hogy ez létezik.
Máshogy
ez
lehet, létezik itthon érdemes.
Is, tehát ez megtörtént. Nem ja. tudom, mekkora összegér, de lehet, hogy nem is akarom tudni.
Ja, nem akarjuk tudni. Jó, beszéljünk még majd nemzetközi példákról, meg ugye még mondtál a beszélgetésünk előtt egy nagyon jó példát, a Kate Bush-t, aki ugye a Stranger Things zenéje, ként lett ismert, igen, de hát ez a 80-as évek.
Újra
felismert, vagy újra felkapott. Beszünk erről is majd, és persze a sorozatról, ahol 16 kiadót fogsz bemutatni a 40-nel szemben, hogy ezt hogyan válogattad össze, ugye jövő hét szerdán indul, és akkor még beszélünk egy kicsit a magyar kiadókról is, illetve még egy, csak most spoilerezek egy kicsit, vagy legalábbis tartalomjegyzéket adok a hallgatóknak. Igen, ha nem bánod. Hoztál ideg élelmet. Még van egy téma, amit szeretnék érinteni, az pedig a mai zenehallgatási szokások, és az, hogy ami eddig ugye nem volt lehetséges, hogy egy magyar előadó háromszor megtöltsön egy Puskás arénát, tehát egy 40-50 ezeres stadiont. Ezek hatottak-e bármilyen szinten a független kiadók életére? Gondolkozz, van egy kis időd, hallgassunk zenéket, meg fantasztikus reklámokat, és jövünk vissza Pentelényi Pállal. Most pedig akkor jöjjön az említett Kate Bush, Running Up That Hill.